Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Én Király István Dániel vagyok, ezt a beszélgetést hallgatóink felvételről hallják. A koronavírus kutató akciócsoportnak, a Pécsi Tudományegyetem szakértőinek sikerült meghatározniuk a koronavírus teljes genetikai kódját. Mekkora és milyennek a jelentősége?
Ez egy nagyon fontos eredmény. Azért két kiegészítést tennék. Ez a hazai betegből izolált vírusnak a szekvenciája. Az elmúlt időszakban a világ számos országában izolálták és határozták meg a genetikai kódját ezeknek a vírusoknak. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az, hogy ezeket a szekvencia adatokat össze lehet hasonlítani, és gyakorlatilag, ha szerencsénk van, akkor meg lehet mondani a szekvenciából, hogy ki hogyan fertőzte a másik embert, akár hogy a mai Magyarország izolátumot, azt onnan kaptuk, ha nem is ajándékba. Tehát a szekvencia adat az egyfajta ilyen nyomon követésre alkalmas. Hogy miben segítheti ez a mi kutatásainkat, azt arra is próbálok röviden választ adni. Feltétlenül szükséges, hogy legyen Magyarországban is egy olyan vírus, amelyiket föl lehet használni a gyógyszerek kipróbálására. Itt arról van szó, hogy a gyógyszert elméletileg ki lehet találni, szintetikusan, majd sejtek által, vagy más módon elő lehet állítani, de természetesen a puding próbálja az evés, meg kell próbálni ellenőrizni ezt a gyógyszert, hogy valóban semlegesíteni tudja a vírust. Ehhez természetesen magától értetődik, hogy a vírusra szükség van. Ennek az egyik módja az, hogy, és ebben a Pécsi Tudományegyetem virológusai szakértők és kiváló munkát végeznek, hogy egy olyan sejtenyészetet hoznak létre, amely érzékeny a vírus fertőzésre, tehát mikroszkóppal meg lehet nézni azt, hogy a vírus megfertőzi-e és elpusztítja a szóban forgó sejteket. Ezek még egyszer sejtenyészetek, in vitro eszék. Abban az esetben, hogyha a gyógyszer, amit akár mi, akár mások fejlesztenek, megakadályozza a vírust, hogy hatékonyan megfertőzze a sejteket, akkor ezt a kísérletet úgy kell elvégezni, nagyon egyszerűsítek, hogy a vírust összekeverjük ezzel a gyógyszer hatóanyaggal, majd ezt követően ezt a keveréket hozzáadjuk a sejtekhez, és most az előbbihez hasonlítva azt kellene, hogy lássuk, hogy a vírus nem támadja, nem pusztítja el ezeket a sejteket. Nyilván ezek mikroszkóppal viszonylag jól bejárt módon könnyen elemezhetők. Tehát mindenképpen szükség van magára a vírusra, hogy ezeket a kísérleteket el lehessen végezni.
És ugye említette, hogy összehasonlíthatják ezeket a vírusokat, a különböző szekvenciákat, mert hogy más régióban más-más lehet a koronavírus genetikai kódja, vagy legalábbis lehetnek benne különbözőségek?
Igen, potenciálisan lehetnek. Annyit kell tudni erről a vírusról, hogy egy úgynevezett RNS vírusról beszélünk, amely kimondottan nyitott arra, hogy bizonyos mutációk történjenek benne, abban az esetben, hogyha a vírus osztódik. Hogyan is kell ezt elképzelnünk? A mi sejtjeink, nagyon fejlett élőlények vagyunk, ugye? Nagyon fontos, hogy amikor osztódnak, akkor pontosan ugyanolyanok legyenek, mint amiből ők kiindultak, és ezért például a mi sejtjeinkben olyan enzimek működnek, amelyek egyfajta hibajavítást végeznek. Vagyis magyarul, hogyha a sejtek osztódásakor a DNS duplikálódik, és ott valami hiba történik, vagyis nem pontos a másolás, akkor ezek a hibajavító enzimek megtalálják a hibát, és kijavítják, ezzel érik el azt, hogy a mi szervezetünk gyakorlatilag valamennyi sejtje az ugyanolyan lesz, és ez azért nagyon fontos, mert az utód sejt az ugyanazt a funkciót tölti be általában, mint az elődje. Tehát, hogyha ő megváltozna, mármint az utódsejt, akkor ezt a funkciót nem tudná eltölteni, vagy betölteni. Tehát nagyon fontos a szervezetünk épp működéséhez, hogy ne legyen, vagy csak minimális mutáció legyen. Mutáció alatt tehát azt értjük, hogy egy-egy hiba alakul ki a DNS kódoló szakaszában, vagy nem kódoló szakaszában. A vírusok teljesen más képződmények. Ahogy régen tanultuk, azt se lehet tudni, hogy élő vagy vagy milyen részecskéről beszélünk. Minden esetre az természetesen régóta ismert, hogy sejteken kívül ők életképtelenek, vagyis nem tudnak osztódni. És ez a nagy előnyük is, hogyha ők egyedi életműködést tudnak elvégezni, vagyis nem kell, hogy egymással kapcsolatot tartsanak, miután osztódtak, akkor tulajdonképpen ők folyamatosan megváltozhatnak, hiszen nem kell, hogy az egyik sejt vagy az egyik vírus a másikat valamilyen módon informálja. Vagyis magyarul ezek a vírusok, amelyek megfertőznek most minket, ez a koronavírus is ilyen, de ilyen egyébként az influenza is, ezek kimondottan úgy lettek a evolúció során létrehozva, vagy létrejöttek, hogy folyamatosan változik az örökítő anyaguk. Vagyis az előbb említett példában a mi szervezetünkben ott vannak ezek a hibajavító enzimek, a vírusok nélkülözik ezeket. Tehát, hogyha a vírus osztódása, úgynevezett replikációja, megsokszorozódása során az új virionok vagy az új vírusokban tényleg csak véletlenszerűen és nem tudatosan megváltozik az örökítő anyag, akkor nincs, ami ezt kijavítsa, vagyis lesznek olyan új vírusok, amelyekben egy picit más lesz az ő örökítő anyaguk, tehát ez az RMS szál. Ez tehát egy véletlenszerű folyamat, és ez azért előnyös a vírus számára, mert mindig valamilyen új ismeretet, egy új lehetőséget jelent a vírusnak. A vírus ilyen módon megváltozott formái a legnagyobb százalékban elpusztulnak, életképtelenné válnak. De mivel óriási számban alakulnak ki, mindig van lehetőség arra, hogy az ilyen módon megváltozott örökítő anyaggal, vagyis mutációval rendelkező vírusok egy picit jobban adaptálódnak a környezetükhöz, egy kicsit jobban fertőzik akár az embert most, és persze ez volt az oka annak, hogy ezek a vírusok, amelyek korábban valamilyen állatban éltek, és oda adaptálódtak, a sok mutációjuk révén előbb-utóbb, ahogy most megtapasztaltuk sajnos, képessé váltak az embert is megbetegíteni. És akkor a hosszú válasz mind arra utal tehát, hogy a vírusok olyanok valóban, hogy folyamatosan változnak, és a folyamatos változást ezek a szekvencia elemzések teszik láthatóvá és elemezhetővé, vagyis gyakorlatilag a különböző izolátumokból, akár az embert fertőző izolátumokból meghatározott RNS szekvencia, az felvilágosítást nyújtott számunkra, hogy honnan származhat az egyik vagy a másik vírus.
Akkor ez azt is jelenti, hogy a genetikai kódját a koronavírusnak nem csak tegnap kellett, meg tegnap előtt meghatározni, hanem akár mondjuk jövő héten, két hét múlva is újra-újra meg kell határozni, és ebből derül ki, hogy változott-e, mutálódott-e, és hogy kell rá reagálni?
Pontosan. Azért azt szeretném kiegészíteni, hogy ugyan nagyon fejlett a bioinformatikai tudásunk ma már, de nem egyszerű és nem könnyű egy-egy szekvencia eltérésből, egy-egy mutációból meghatározni, hogy az milyen változást okoz a vírus működésében. Tehát a vírus RNS-ében is vannak olyan szakaszok, amelyek például itt a úgynevezett S vagy Spike proteint kódolják. Ott nyilván a RNS változás az a fehérjét kódoló szakaszt is módosíthatja, és elképzelhető, hogy azt bizonyos modell eljárások segítségével ki lehet számolni, hogy mennyiben változik meg ennek a ilyen mutálódott fehérjének a szerkezete, és vajon ez akár erősebb, akár gyengébb kötést tesz lehetővé a sejtek felszínén kifejeződő receptorral. Ez az a híres AC2 receptor, amivel a vírus kapcsolódik, majd ezt követően a vírus bejut a sejtekbe. De ez nem egyértelmű, és nem mindig könnyen megfejthető.
Vagyis akkor lehet, hogy látják, hogy változott, de nem feltétlenül tudják meghatározni rögtön, hogy ez a betegségben mit jelenthet?
Pontosan így van, igen. Tehát vannak könnyebben és vannak nehezebben értelmezhető szakaszok ennek a vírusnak is. Van, ahol talán sejthetjük, hogy egy ilyen változás adott esetben gyengébbé, idézőjelbe teszi a vírust. Más esetben valójában fogalmunk nincs, hogy a szervezetünkben milyen reakció, hatás alakulhat ki egy bizonyos változással összefüggésben.
És ugye említette, hogy összehasonlítják, vagy összehasonlíthatják a különböző országokban kimutatott genetikai kódokat. Ez jelenleg is zajlik? Tulajdonképpen van egy információs hálózat, minden ország oda feltölti az ő általa meghatározott genetikai kódot, és ezeket folyamatosan összevetik?
Pontosan így van. Tehát van egy adatbázis egyébként nem csak a koronavírussal kapcsolatban, hanem szinte mindennel. Tehát tényleg az elmúlt 10-20, akár 30 évben egy robbanás figyelhető meg a bioinformatika vonatkozásában, és gyakorlatilag ilyen adatbázisokat egy bizonyos feladatra létrehoznak. Ebben az esetben a koronavírus szekvenciáját tartalmazza ez az adatbázis. Ide tölti fel minden egyes kutató ezeket a vírus információkat, és gyakorlatilag egy folyamatos összehasonlítása zajlik ezeknek a szekvenciáknak. Hát ez adta lehetőséget is egyébként arra, hogy kiderült, hogy ez adott esetben a denevérből, vagy toblaskából, vagy egyáltalán honnan származik ez a mostani fertőző vírus.
És azzal, hogy megvan a genetikai kód, ez azt is jelenti, hogy elkezdődhet a gyógyszer vagy a vakcina kifejlesztésének előkészítése?
Még egyszer, ez egy nagyon fontos ismeret, de valójában a mi szempontunkból talán fontosabb az, hogy megvan maga a vírus, és használni tudjuk ezekben az először sejtes kísérletekben, majd a későbbiekben talán kitérünk erre is állatmodellekben. A szekvencia ismeret ebből a szempontból, különösen mondjuk a mi megítélésünk szempontjából egy kicsit kisebb súlya esik a labba. De mégis mihez használható, hogyha már a gyógyszerek vagy akár a védőoltások fejlesztéséről beszélünk úgy általánosságban és elviekben. Maga a vírus fehérjének az előbb említett része, ez az S-fehérje, ezek azok a tüskék egyébként, amelyekről a vírus a nevét kapta, tehát ismerjük, hogy koronavírus, már lassan mindenki virológus lesz az egész földön, de minden esetre ez a tüske, ez egy nagyon fontos információ, mert ez az, ami mint kulcs a zárba, ő a kulcs, a zár pedig a sejtjeink, mégpedig a tüdő, hámsejtjeinek felszínén lévő előbb említett ACE2 receptor, az a zár. Tehát tulajdonképpen az S-fehérje beleillik ebbe a ACE2 zárba, és így fertőzi a sejtjeinket. Vagyis kézzel fogható, hogy egy olyan védőoltást kellene kifejleszteni, még egyszer ez az elv, és a gyakorlat ennél sokkal-sokkal nehezebb, amely védőoltás a szervezetünkben tulajdonképpen olyan antitestek előállítását indítja be, amely antitestek hozzákapcsolódnak ehhez a kulcshoz, és megakadályozzák, hogy ez a kulcs beilleszkedjék ebbe a zárba. Vagyis tulajdonképpen semlegesítik a vírust. Tehát ha a szekvenciára fókuszálunk, akkor azt mondhatjuk, ha ismert ennek az S-fehérjének a genetikai kódja, akkor ma már képesek vagyunk, akár mi is, itt az ELTE természettudományi karán, ezt a genetikai kódot felhasználni, szintetikusan előállítani, vagy előállítatni, és ezzel egy bizonyos sejtes, vagy akár bakteriális rendszerben, bár itt a jelen helyzetben inkább sejtes rendszerről beszélünk, ebben a sejtes rendszerben kifejezni csak ezt a fehérjét, amivel szemben ezt a semlegesítő antitestet a szervezetünk elő kell, hogy állítsa. Vagyis magyarul nem kell az egész vírus használnunk a védőoltáshoz, elegendő ennek csak ez a fertőzésben igen-igen fontos kulcs fehérjének az előállítása.
Azok a kis buzogányok, amik kirógnak a gömbből, hogyha jól értem.
Pontosan, így van. Így van, tehát még egyszer most rövidítve, ezt a gömbről kilógó fehérjét mesterségesen elő tudjuk állítani. Ismétlem, ez ma már többé-kevésbé egyszerű és általánosságban megoldható itt nálunk a természettudományi karon, és ezt meg tudjuk csinálni. És akkor ezt betesszük egy védőoltásba, és bejuttatjuk a először nyilván kísérleti állatszervezetébe, majd később, hogyha ez működik, akkor klinikai kipróbálásnál az emberi szervezetbe. Természetesen ez így önmagában nem biztos, hogy elég, úgymond olyan anyagokat is, adjuvánsokat is kell ehhez tenni, amely fölébreszti az immunrendszert és kiváltja válaszképességét, és akkor ebben az esetben a mi immunrendszerünk és az állatoké is olyan antitesteket termel, ami ezt a S-fehérjét, ezt a kulcsot semlegesíti, és ezt tehát akkor megakadályozza, hogy a kulcs az árba illeszkedve megfertőzze ezeket a hámsejteket a tüdőben. Ez az elv, és ahogy a híradásokból gondolom mindenki olvassa, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, a védőoltás fejlesztése több évet vesz igénybe általában, még akkor is, hogyha most igen-igen intenzív és nagyon sok helyen már előrehaladott állapotban van, ezzel együtt sajnos ez minimum egy év, inkább másfél-két-három év, amíg ebből védőoltás lesz.
Ami általában ugye az előírások miatt van, mert ki kell próbálni különböző módokon, különböző stációkon kell, hogy végigmenjen egy ilyen gyógyszer vagy egy ilyen védőoltás, de hogyha csak azt nézzük, hogy mennyi idő alatt lehet egy gyógyszert vagy vakcinát kifejleszteni, és ugye a klinikai teszteket meg a bevezetést és az engedélyezést nem nézzük, ez mennyi idő lehet?
Hát még egyszer, azért ezek nagyon fontos tesztek és próbák, de majd mindjárt erre utalok néhány előny és néhány hátrány vagy veszély kapcsán. Magát ezt a fehérjét előállítani, ahogy mondtam az előbb, és most egy ilyen nagyon elméleti és remélem senkit meg nem tévesztő eszmefuttatásba kezdenék. Tehát mi megrendeltük egyébként, ha nem is ez, de valami hasonlót, ez körülbelül 2-3 hét múlva érkezik meg a szintetikus DNS, ezt a sejtekbe juttatjuk, és egy nagyon parányi mennyiség ebből akár egy hét múlva, két hét múlva már elő is állítható. Ez annyira kevés, hogy arra alkalmas, hogy talán a vírussal összekeverve megállapítható, hogy tényleg hasonlít ehhez, vagy eltérő-e. Tehát ugye nem elég a rajzasztalon valamit megrajzolni, és aztán reménykedni, hanem ezt nagyon sok vizsgálattal elemezni kell, hogy amit mi remélünk, hogy a kémcsőben, vagy a sejtes rendszerben találunk, az tényleg az. De minden esetre magát ezt a fehérjét elő lehet állítani szerintem egy-másfél hónap múlva, de ezek annyira kis mennyiségek, hogy valójában akár egy ember védőoltásához sem elegendők. Tehát itt egyfelől meg kell termelni az első mennyiséget, és azt nagyon alaposan elemezni, hogy tényleg azt kaptuk-e, amit reméltünk. És aztán, hogyha ezt kaptuk, akkor elő kell állítani egy olyan mennyiséget, és olyan körülmények között kell ráadásul ezt tenni, hogy aztán később a gyógyszer ügynökség ezt megbízhatónak tartsa, és a minőségi biztosíték is rendben legyenek. Tehát egy olyan mennyiséget kell előállítani, hogy avval néhány állatot, majd azt követően nyilván néhány embert kezelni lehessen. Ezek mostantól kezdve, tehát másfél hónap, amíg az első teszteket el tudnánk végezni, és később akár hónapok, hogy egy olyan mennyiséget elő lehessen belőle állítani, ami aztán már felhasználható a következő vizsgálatokhoz. Mégpedig azért, mert nem lehet azt csinálni, hogy van egy kis mennyiségem, azt kipróbálom állatokban, látok valami hatást, és aztán egy másik sejttel, egy másik badge-et, egy másik terméket készítek, amivel aztán majd mondjuk a védőoltást próbálom kialakítani vagy előállítani, hiszen a kettő között lényegi különbségek lehetnek. Tudni kell, hogy a fehérjék, amikről most beszélünk, a fehérjék előállítása nagyon komplikált összetett folyamat, nem olyan egyszerű, mint a hagyományos úgymond kis molekulájú gyógyszerek előállítása, ami kémiai szintézissel történik most is, és nagyon nagy megbízhatósággal lehet pontosan ugyanolyat készíteni, mint az eredeti gyógyszer. Hát így lehet, hogy gyógyszertárakban úgynevezett originális termékeket venni, ez az eredeti gyógyszer, és generikumokat venni, ez pedig az azzal teljesen megegyező, de mégis, ha úgy tetszik, másolat. Magas minőségű másolat. A fehérjék esetében nem tudunk ilyen megbízható módon magas minőségű másolatot készíteni, mert a fehérjék bonyolult szerkezetű molekulák, csak annyit tudunk elérni, hogy a másolat az nagyon hasonló kell, hogy legyen, mint az eredeti termék. Tehát itt is a fehérje gyógyszereknél az eredetit originálisnak hívják. A másolatot, ha úgy tetszik, szimiláris, bioszimiláris vagy biohasonlónak nevezik. Jelezvén azt, hogy ez nagyon hasonló, leginkább a funkcióban, de nem teljesen azonos, mert az gyakorlatilag lehetetlen előállítani. A saját gyógyszerfejlesztő sem tudja pontosan ugyanazt a molekulát egy hónappal később előállítani.
És ugye ez lenne a vakcina, de vannak, vagy lehetnek akár gyógyszerek is. Ugye lehet azt hallani, hogy Amerikában, Kínában, illetve a világ különböző részein különböző már létező gyógyszereket, akár a malária elleni gyógyszert tesztelik, illetve az Egyesült Államokban a hírek szerint már tesztelnek is egyet. Ebből mikor lehet termék egy vírus elleni gyógyszerből?
Igen. Ez nagyon fontos, hogy két út van, nagyon leegyszerűsítve, és ezen belül számtalan. Az egyik út az az, hogy találunk esetleg egy olyan gyógyszert, ami már, ha úgy tetszik, piacon van, tehát már használjuk, csak esetleg másra használtuk idáig, mint ezt a bizonyos betegséget kezelni. Ilyen esetben nagyon gyors az egész eljárás, hiszen ez a gyógyszer már bizonyítottan nem okoz nagyobb problémát, nagyobb mellékhatást az emberekben, mint amennyi előnyt tőle várunk, és ezért tehát különösen veszély nélkül akár ebben a betegségben is felhasználható. Mondok egy példát. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek mind kísérleti fázisban lévő kipróbálások, tehát senki ne vegye készpénznek, hogy ezek működni is fognak, de minden esetre lehet azt mondani, ígéretesek. A jelen koronavírus fertőzés kapcsán az egyik nagy probléma, hogy a tüdő egy nagyon súlyos gyulladásban betegszik meg, és gyakorlatilag ugye egyre többen tudjuk, vagy olvassuk, hogy egy nagyon súlyos tüdőgyulladásban nagyon nehéz a oxigénellátottságot, a gázcserét megfelelő módon biztosítani. Ezt a nagyon súlyos gyulladást azt gondolják a klinikus orvosok, orvoskutatók, hogy már korábban alkalmazott gyulladás csökkentőkkel meg lehet próbálni visszaszorítani. Ilyen gyulladás csökkentő egy úgynevezett gyulladásért felelős molekula kikapcsolása a szervezetben, ennek a kódneve interleukin 6, illetőleg annak a kötőhelye egy bizonyos receptor, az interleukin 6 receptor, és létezik olyan terápiás szer, ami már forgalomban van egyébként, ami ezt az interleukin 6 receptort blokkolja, vagyis megakadályozza, hogy ez a gyulladáskeltő faktor, az interleukin 6, ehhez az interleukin 6 receptorhoz kapcsolódjon, és gyulladást okozzon. Tehát jelenleg folynak Kínában olyan vizsgálatok, klinikai vizsgálatok, amelyek azt tesztelik, hogy a már forgalomban lévő gyógyszer hozzájárul-e ezeknek a súlyos betegeknek a gyorsabb felépüléséhez, vagy a betegség állapotának az enyhítéséhez. Ezeknél az eseteknél, hogyha ez valóra válik és igazolódik, akkor egy nagyon gyors engedélyezés lesz, hogy a már piacon lévő gyógyszert, vagy a már bevezetett gyógyszert ebben a betegségben is használják. Egy másik irány az az, hogy teljesen új gyógyszereket fejlesztünk, amelyeket korábban még az engedélyezés, tehát a gyógyszerügyi hatóságok nem engedélyeztek emberi terápiás kipróbálásra sem. Ezek sokkal hosszabb utat vesznek igénybe, és ez teljesen érthető, hiszen senki sem szeretne nagyobb kárt okozni a gyógyszerrel, mint amennyi előnyt attól várunk. Ezek sok évig tartó folyamatok, ki kell fejleszteni a gyógyszert, megfelelő sejtes, majd később állatmodellekben igazolni, hogy az tényleg működőképes, hogy ezt követően engedélyet folyamodni azért, hogy klinikai vizsgálatok során először kis számú egészséges emberbe fecskendezzék, és azt nézzék, hogy nem okoz-e semmiféle károsodást ezekben az emberekben, majd később az úgynevezett második fázisban lehet kisebb, de már beteg embereket kezelni ezzel a kísérleti szerrel. Tehát ezek azért több éves folyamatok, ezek sokkal lassabban érnek célba, mint hogy azok a már egyéb terápiás szerek, amelyeket korábban más célra engedélyeztek.
Hamarosan folytatjuk, az Aréna mai vendége Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsoltunk. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A hírek után tehát folytatjuk.